Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
A mély levegő Halász Rita első könyve. Főszereplője Vera a könyv elején hazaköltözik apukájához két kisgyerekével együtt. A regényben egyre többet tudunk meg Vera kapcsolatáról az előző férjével és a következő kapcsolatairól, egy 30-as nő mindennapjairól, egy művész életéről és alkotási folyamatairól, budapestiségről, magyarságról, függőségről, vallásosságról és még nagyon sok mindenről. A könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg 2020. októberében.
Az epizódot a Jelenkor kiadó támogatta.
Szóval bele is csapva a közepébe, a könyvben vannak bibliai idézetek, Csillagok háborújából kölcsönzött idézetek, Andersen idézetek, ami egy elég furcsa kombináció. Mi ihlette ezt a könyvet?
Igen, így, hogyha így megnézem ezt a három dolgot így egymás mellett, akkor az nekem is elég meglepő volt. Viszont ez a jó dolog, hogy vannak meglepő dolgok. Tehát, hogy igazából ugye az ember elkezdi írni, van egy gondolata, hogy ez hogy fog történni. Én nekem is volt egy ilyen kis iránymutatóm, nagyjából összetettem, hogy azt gondoltam, hogy 12 fejezetből fog összeállni, tudtam, hogy melyik a kezdő jelenet, mi lesz nagyjából a vége, nagyjából be tudtam lőni, hogy melyik fejezetben miről szeretnék beszélni. És szerencsére, és tényleg ez így van, hogy ez tényleg a szerencse, vagy ez az, amikor működik valami, hogy ez nem így történt. Tehát, hogy ez csak egy ilyen sorvezető, egy iránymutató, de az mindig nagyon rossz, hogyha egy az egyben az történik a végén, amit te elterveztél. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ez nem sikerült, az nem jó az írás folyamat. Úgyhogy ezek nekem váratlan dolgok voltak, hogy ezek a szövegek így beékelődtek ebbe az írás folyamba. És itt most el tudnám mondani, hogy ugye melyik honnan jött volt, ami egy korábbi novellában szerepelt, például a Star Wars-os betét, de amikor írtam, azt gondoltam, hogy igen, ez itt megfelelő lesz, ez itt pont megkapja azt a helyet, ami jó lesz, tehát hogy ott összeállt valami. Az Andersen az egy picit más kategória, mert ugye a hallgatóknak mondom, hogy az a kishableány történet van. Nagyon sok esetben tényleg mondatról mondatra beidézve a szövegbe. Az érdekel tulajdonképpen, hogy azok a nők, akik ilyen helyzetben vannak, mint Vera, hogy hát ezt tudjátok jól, hogy ilyenkor a közeg azért nagyon sok könyvet ajánl. Hogy mit olvasson meg hogy lépjen tovább. És az egyik ilyen könyv volt, egyébként borzasztó címe van, ez a Vágy csendje, azt hiszem ez a könyv címe. Tehát így soha nem olvasnál egy ilyen, vagy hát nem tudom, hogy nem néz ki belőle semmi jó, de ez egy nagyon érdekes pszichológiai könyv, és abban olvastam én ezt a kishableány történetet. Amúgy nekem nem is nagyon volt meg gyerekkoromból, mármint hogy a Disney-t ismertem. És ott ezt a némaságot mutatta be a kritikusan ugye a szöveg, hogy a nő, aki elnémul. Tehát, hogy ugye van a kishableány, meglátja a királyfit, beleszeret, és lényegében úgy történik ez a rajongás, ez a bálványozás, hogy nincsen interakció, tehát nincs viszonzott dolog, de a hableány az már teljesen kész van ettől a szituációtól, és hogy vállalja azt, hogy ugye a legféltettebb kincsét, a hangját elveszi a tengerboszorkánya. És ugye ez egy nagyon jó kis metafora, hogy hogyan veszíti el a nő a házasságban, egy rossz házasságban hogyan veszíti el a hangját. És akkor azt gondoltam, hogy ez így például jó lett, ez egy kicsit tudatosabban ment, mint a Star Wars, az csak így én is így álltam, hogy hát ez meg hogy kerül ide. Tehát ennek azért volt egy ilyen gondolata, és én utána elég sokat olvastam elemzéseket. És többféle értelmezése van ennek a mesének, van egy ilyen feminista kritikai értelmezése, De van egy ilyen nagyon érdekes keresztény vonulata, ugye az újjászületés, mert most szintén azoknak mondom, akik csak a Disney-t ismerik, hogy ugye ez eredetiben egyáltalán nem ilyen, nincs happy end, tehát a kisabb lány az meghal, és a levegő lányai közt újjászületik. Tehát egyrészt ugye, mint a keresztény értelmezés, tehát mint egy ilyen mint Jézus feltámadása, tehát egy ilyen más létsíkon való létezés, de ugye itt a női, van egy olyan értelmezés is, ami pedig ezt a női életet viszi végig, hogy ugyanúgy, hogy ez a pokoljárás megtörténik, ugye egyébként nagyon érdekes, mert a víz után átmegy a földi világba, és utána pedig a levegőbe, tehát hogy és annak a metaforája is lehet ez, hogy egy nő, aki sok mindenen keresztül megy, megjárja a poklot, elbukik, tehát hogy ugye ott abban a léthelyzetben már nem tud tovább mit csinálni, és teljesen más síkra kell tennie az életét. Na és akkor ezek már azt gondoltam, hogy ez már kellően izgalmas ahhoz, hogy ilyen hosszan benne legyen. Mert mondjuk a Star Wars-os szövegek azok tényleg csak ilyen inkább a humor, vagy egy ilyen vicc kategóriát jelenti. Ez viszont egy ilyen fontos helyen is van a szövegben, és eléggé hosszan. És az már egy ilyen habatortán, hogy ugye az úszás motívummal a hablány, a sellő, a vízben levés motívuma az szintén egy ilyen jó ritmust adott, illetve egy megerősítést, egy ismétlést adott erre.
Amire már ugye maga a cím és a borító is rezonál, ha más nem a borítón, ugyanis majd aki megveszi a könyvet, látja, hogy egy ilyen víz alatti kép van.
Igen, és ez nagyon érdekes, mert képzeljétek el, hogy az utolsó pillanatig nem volt címe a könyvnek. Ez a könyv, ez nagyon sokáig a Vera címen futott, és egészen, nem is tudom, 2017, nem is tudom, amikor olvastam el azt az interjút, hogy Grecsó Krisztiánnak megjelenik a Vera című könyve, és az egy szomorú pillanat volt, és akkor azt gondoltam, hogy na, akkor ezt itt ugye át kell majd, hát más címet kell találni, sőt, annyira erős volt ugye ez a dolog bennem, hogy nagyon sokat gondolkoztam, hogy más nevet adok a főszereplőmnek. Tehát, hogy de aztán ez nem történt meg, és ez nem is baj, és aztán úgy gondoltuk a szerkesztőmmel is, hogy ez nyugodtan maradjon így, de a cím az nyilván nem lehet. És nagyon sokat gondolkoztam. Volt egy ideig például, most, hogy ilyen műhelytitkokat mondjak, hogy az volt a cím, hogy Nincs tavasz. Amire ugye reflektál is a szöveg, tehát ugye az évszakok változása a mesékben is megjelenik, de az is, hogy ugye többször elhangzik ez, hogy mi van, ha nincs tavasz. De aztán arra gondoltam, hogy ez nem a megfelelő, tehát a tavasz az túl terhelt cím így a magyar irodalomban, meg hát úgy egyáltalán. És akkor utána is nagyon, nagyon ellenáram volt egy ideig. Ez rengeteg címe volt, és érdekes, hogy most pedig annyira, tehát a könyv valahogy annyira megtalálta aztán a jó címet, hogy valahogy minden úgy hirtelen összeállt, hogy hát, hogy akkor legyen ez, hogy levegő, mély levegő. És hát a borítóról meg annyit, hogy ezt én mondtam, hogy nagyon örülnék neki, hogyha megkérdezték, hogy milyen motívumot tudok elképzelni, és akkor mondtam, hogy szerintem a vízben lévő nő, tehát hogy nő a vízben, ezt ugye el tudom képzelni. Tehát, hogy voltak nyilván olyan dolgok, amikor mondtam, hogy ne legyen, tehát ne legyen anya, aki felolvas a gyerekének mesekönyvből, meg nem tudom, ne legyen egy vére, vagy egy ilyen kéz, vagy ilyen folytogatás. Szóval, hogy tudjátok, hogy így, mik azok, ami biztos, hogy nem lenne jó. És nagyon örültem, amikor ezt Féder Márta elküldte a képeket, hogy ő ezt tudná elképzelni, és ez nagyon, nagyon megtetszett ez a kép. Úgyhogy, és végül is így aztán így minden összeáll. Csak az az érdekes, hogy ezek nem ilyen egyértelműek. Ez csak a végéről tűnik nagyon egyértelműnek. De amikor benne vagy, akkor ez rengeteg kérdés.
És mi a helyzet a cselekménnyel? Mert azt mondtad, hogy egy kicsit eltervezted, és utána nem úgy alakult, de mennyire leptek meg a szereplők, vagy mennyire lepett meg a történet folyása, mennyiben lett más, mint amilyennek eredetileg eltervezted?
Ugye a kiinduló helyzet az volt, hogy ez valahogy megképződött ez a jelenet, hogy a Vera a kocsiban ül a két gyerekével, és az apukájával is elköltözik a férjétől. És akkor ott volt a kérdés, hogy na jó, de mi történt vele, miért megy el, és engem ami igazán érdekelt, hogy mi van utána. Tehát, hogy ha azt gondoljátok, hogyha a mesékre gondolunk, ugye most tündérmesékre vagy bármi, nagyon sokszor pont az a kifutása, ami ennek a könyvnek az első jelenete. Tehát ugye meg lehetett volna írni ezt a könyvet úgy is, hogy az utolsó jelenet az, hogy Vera beszáll a kocsiba a két gyerekkel, és látjuk mondjuk az Andrássy úton távolodni a kocsit, esik a hó, és akkor mit tudom én, kimondja azt a mondatot, hogy most már nem hullik, hanem esik. Szóval, aki olvasta a könyvet, az tudja, miről beszélek, aki nem olvas, az majd megtudja, hogyha elolvasa. Tehát lehetett volna ez is, de engem nem ez érdekelt. Tehát engem igazából pont az érdekelt, hogy mi történik a tündérmesék után, vagy szóval, hogy mi történik akkor, hogyha meglépte ezt a dolgot, ez tök jó, és ezt lehet egy ilyen nagy eredménynek tekinteni, de hogy igazából utána jön a neheze.
Ez egy kicsit olyan, mint hogy miután a királylány megszabadul a toronyból. Tök jó, hogy megszabadul, de utána mit csinál?
Igen, hát mi történik vele ott? Uh-huh. Tehát, hogy és ez érdekelt, és hogy kérdezted, hogy mennyiben változott, lényegében az volt, hogy ezt el kellett döntenem, hogy honnan induljon. És amikor eldöntöttem, hogy ez lesz a kiinduló jelenet, akkor nagyjából azért azt is tudtam, hogy körülbelül egy olyan egy év, másfél év történetét mondanám el, hogy ez egy lineáris történetvezetés, ugye abban a szempontból, hogy nagyon, nagyon hagyományos, nagyon egyszerű, meg lehet mondani, megyünk egymás után az időben, a jelenben, és ami egy kicsit úgy megvan bonyolítva, az, hogy a múltbéli történeteket nem kronológikusan, hanem inkább ilyen asszociatív jelleggel kapjuk meg, tehát ahogy Vera fejében jönnek a dolgok, és akkor úgy össze lehet tenni, hogy tulajdonképpen mi is vezetett odáig, hogy addig a pontig, ahol az első jelenetben látjuk. Tehát amikor már ez megvolt, akkor úgy összeálltak a fejemben a szereplők, de azt kell mondjam, hogy tényleg, hogy 12 fejezetről indult, és végül 14 lett, és voltak egészen meglepő változások. A 9. fejezet, ahol Vera elutazik Portugáliába, az egy teljesen bónusz, ez egy meglepő, számomra is meglepő dolog volt. Azt éreztem, hogy ott ugye egy ilyen lejtmenetben vagyunk előtte, és nagyon a négy fal között. Tehát, hogy ez egy ilyen beszűkült tudatállapot, amit ott meg akart jeleníteni a szöveg, és azt, hogy eljusson valami végpontra. És azt is szerettem volna, hogy akár az olvasóknak legyen egy olyan érzése, hogy itt már nincs tér, tehát, hogy így elfogy a levegő, nincs tér, és hogy ez egy ilyen teljesen más tudatállapot, és hogy akár lehet egy ilyen klausztrofób érzés. Igazából tulajdonképpen én ezt szerettem volna, hogyha ezt érzi az olvasó, és hogy utána legyen, nem volt betervezve, de utána a portugáliai jelenet, az ott valahogy azt éreztem, hogy jó lesz ennek az ellenpont, hogy egy kicsit így ki, és más, és utazzon el. És érdekes, hogy akkor jött ezzel a vallási, tehát, hogy Fatima lett a helyszín. Ezek ezek tényleg ilyen intuitív dolgok voltak, ezek abszolút nem voltak itt megtervezve, és az utána lévő fejezetek is ott alakultak sokat. Azt tudtam, hogy a bíróságra szeretném helyezni, tehát hogy az egy nagyon fontos pont, és azt is tudtam, hogy ne azzal legyen vége. Tehát, hogy ezeknek legyen egy ilyen hullám mozgása. Úgyhogy, de ez mindig nagyon jó, hogyha változik a dolog, és annak úgy lehet örülni, és akkor azt érzi az ember, hogy na, akkor most működik valami. Úgyhogy ez így alakult.
Amit az elején szerencsének hívtál, azt szerintem abszolút egy ilyen flow élmény valójában, és egyébként olvasni is, mert hogy az olvasás közben is nekem nagyon erőteljesen érződött rajta ez, és egyébként nekem az egész könyve miatt mindennel együtt, meg ahogy mondtad, ezzel a hullámzással is nagyon rezonál így a víz motívumra, vagy ez nagyon végigvonul rajta, de ez már lehet, hogy csak az én bele magyarázásom, vagy bele érzésem.
Nem, ez tök jó, hogy mondod, mert hogy ez így van, ráadásul ugye, bár azt talán kevésbé szokták kidomborítani, de hogy ez egy művészházas párról van szó, és hogy nem véletlen, hogy a végén Vera, ugye egy animációs rendezőről van szó, hogy azt gondolja, hogy neki a vízzel kapcsolatosan kell majd az alkotási folyamatot a vízzel kapcsolatban kell majd összehozni. Tehát, hogy ezt szerintem örülök, hogy ezt mondtad, ez benne van abszolút. Neked az úszás, mint motivum, az is többször visszajön.
Meg, hogy a vízhez szokás társítani ezt az intuitív jelleget, vagy ezt az intuitív érzelmi világot, és ugye azt nem biztos, hogy tudják az olvasók, hogy te egyébként művészettörténész
így
vagy,
van,
ha jól tudom. Úgyhogy nyilván ez a szimbolika nem véletlen.
Igen, igen. Vagy... ez benne van. Ez benne van abszolút. És ugye, hogy a víz, az annak van egy ilyen félelmetes. Tehát, hogy bejön az is, hogy hát meg tudunk benne fulladni. Tehát ugye pont a portugál jelenet, egyébként azt elmondom, hogy ott egy norvég könyv, hát sajnos a nevét nem tudom az illetőnek, egy norvég szerzőnek a Tengerkönyv című könyve volt rám nagy hatással. Az a fejezet valószínű, hogy azt a fejezetet valószínű, hogy nem írom bele a könyvbe, hogyha nem olvasom azt a könyvet. Ez egy nagyon erős hatással volt rám, és az, hogy ott két férfi elmegy grönlandi cápát vadászni, tehát egy ilyen teljesen, hogy mondjam, tőlem nagyon távol álló téma, és beszélgetnek a világról, a tengerről, a tengermélyről, és ez nagyon megtetszett nekem.
Én közben megtaláltam a szerző nevét, de köszönöm. Nem vagyok biztos abban, hogy most szeretném kimondani. Norvég kiejtésem nem tökéletes, maradjunk annyiban.
Azt hiszem, hogy én emiatt nem tudtam megjegyezni, mert elolvastam már többször, de hogy ezt nem tudom kimondani, úgyhogy mindegy.
Beírjuk majd az epizódnak a leírásába. Szerintem az a legbiztosabb módja ennek az egésznek. De hogyha már témáknál tartunk, bennem felmerült olvasás közben, hogy nagyon sok elég durva témát feszegetsz, például családon belüli erőszak, droghasználat, vallás. Ezek mind olyanok, amikkel hát óvatosan szoktak bánni az emberek, és ráadásul ugye neked ez az első könyved. Mennyire volt egyértelmű az, hogy ennyire durva témákkal kezdj bele így a kötetes írói pályafutásodba, vagy mennyire volt ez kvázi intuitív, vagy így véletlen?
Kezdem a vallással, hogy az engem nagyon érdekel, már régen, így volt egy időszak, amikor komolyan fontolgattam, hogy teológia szakra, vagy vallástörténet szakra mennék. Nem lett belőle semmi, de azóta is nagyon nagy szeretettel olvasom ezeket a könyveket. És a következő könyvem valószínűleg, hogy ezt a vonalat fogja megfogni. Több minden érdekel, de úgy látom most, hogy ez fog tovább menni. Tehát ez meg az az igazság, hogy aki művészettörténész vagyok, és főleg ugye a kedvenc témám reneszánsz, barokk, ott azért nagyon sokat olvastam erről, tehát hogy ezek így fontosak, és ezek ilyen anyanyelvi szinté váltak, tehát hogy mondjuk egy szent története, most egyébként pont ugye a Szent Rita van benne, az meg ugye a Ritának hívnak, és ez gyerekkorom óta abszolút képben, tehát tudom, hogy mi a Szent Rita története, mert hogy megkaptam a könyvet, amikor 6 éves voltam, és szóval, hogy ez így. A függőség az tulajdonképpen a témából jött, tehát, hogy és valamilyen szinten ugye a családon belüli erőszak is, ahogy mondtam nektek, hogy volt ez a kezdő jelenet, ami elég így megképződött bennem, és amikor így feltettem a kérdést, hogy de miért van ott a Vera az autóban? Tehát, hogy miért, tehát egy kisgyerekes anyuka miért hagyja ott ugye a férjét, és úgy, hogy felköltözik az apjához, akivel tudjuk, hogy nem egyszerű szintén, és akkor így jött a családon belüli erőszak témája, tehát, hogy ezzel a történettel jött, és ennek folyamánya volt, hogy egyfajta függőség is kerüljön bele a könyvbe, mert egyszerűen ez nagyon sokszor így van. Tehát, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor a bizalom ennyire leépül, nem leépül, hanem teljesen eltűnik, és igazából az egész világ megreng az ember alatt, akkor ez egy ilyen, ez több, tehát ez így megtörténik. És a függőséggel kapcsolatban, hát adott lett volna, hogy az alkoholról írjak, hát arról van a legtöbb, nem tudom, nyilván tudása az átlag embernek, tehát
meg az egy ilyen magyar...
Hát nagyon. Tudom, tehát tényleg ez úgy nagyon adta volna magát, viszont engem az annyira érdekel ez a téma, hogy szeretnék vele még foglalkozni, és egyszerűen azt gondoltam, hogy nem most. Nem most. És akkor tényleg mindenfélén gondolkoztam, játékfüggőségen, pornófüggőségen, nagyon sok minden érdekelt, és végül is azt gondoltam, hogy Verához, meg az egész szituációhoz, viszont ugye ez a kokain az nagyon jól illik. Mert sok mindenről lehet itt beszélni. Tehát akár így a nagyon fent és a nagyon lent, tehát ez ugye egy nagyon nagy kilengésű dolog. És egyszerűen ez azt gondoltam, hogy ez beleillik, ez jó lesz.
És így vissza is tértünk igazából a hullámmotívumhoz, ezzel is.
Ez pontosan ez.
Tök jó.
Ez pontosan ez, hogy ez a nagyon fent, nagyon lent, és ez semmely, tehát hogy igazából semmelyik más, hát jól mondjuk heroin is, de például azt már azt éreztem volna, hogy az nem hiteles. Szóval egy ilyen nem fog elkezdeni azért heroinozni, annak nagyon más élettörténetet kellett volna írnom. És ezt éreztem egy megfelelő motívumnak, és tulajdonképpen így alakult ki, hogy erről beszélek, de ez mindegyik érdekel, és az az igazság, hogy mindegyik így itt is van körülöttünk eléggé. Tehát, hogy tényleg most beszélgetünk, és tudjuk, hogy közben megtörténik nem tudom hány családban az erőszak. Tehát, hogy ez nagyon itt van. Ez nagyon körülöttünk történik. És sajnos ugye a karantén helyzet az ennek egyáltalán nem kedvez. Tehát ez most itt még nehezebb azoknak a nőknek, akik ebben vannak benne.
Abszolút felmerül egyébként az a kérdés is egy ilyen témákkal dolgozó könyvnél, hogy mennyire merítesz te saját személyes traumákból, vagy veled megtörtént esetekből, akár konkrétan, de akár csak ihletődés szinten.
Igen, tehát, hogy hogy természetesen ihletődünk magunkból, íjók. Ezt úgy szoktam magyarázni, vagy úgy szoktam erről beszélni, hogy azt tudom mondani, hogy mondjuk vannak dolgok, amik velem is megtörténtek, és hogyha ez egy negatív dolog, akkor annak a, nem is tudom, hogy belehelyezkedek abba az érzésbe, és esetleg felnagyítom, vagy más irányba viszem. És tehát mindenféleképpen így magamból táplálkozom, mert hogy nem tudom, például ugye konkrétan, hogy most mi történt velem, mentem az egyes villamoson, és mit én pár éve egy férfi hátulról nekem nyomakodott, és úgy éreztem, hogy a farkát így oda teszi. És egyébként ez tök érdekes volt, ez a Me Too idején történt, és úgy hátra néztem, és elkezdtem kiabálni, hogy nem tudom, mit csinál, meg szálljon le, nem is tudom. És tök durva, ugye témán hány, itt 36-37 évesen, már az emberrel nagyon sok minden történik. És mégis ez az esemény nagyon felzaklatott. Sírtam, ott még a villamoson mondtam is, hogy de hát nem csinálnak semmit, hogy itt nem látja senki, hogy mi történik. Hát persze nem látták, hát azt látták, hogy egy nő elkezdett üvölteni, tudod. Tehát, hogy ez, hogy Jézusom, most normális. Tehát lehet azt gondolták, én vagyok a bolond. A pasi egyébként, ő nem volt épp. Tehát az látszott a szemén, hogy beteg volt, le is szállt, zavarodott volt. De attól függetlenül nekem még egy borzasztó érzés volt. És akkor az ember vesz egy ilyen történetet, és egyszerűen áttransformálja valamivé, ami segít ahhoz, hogy a szöveget mondjuk hitelesen meg tud írni. Természetesen nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok nővel, akikkel mondjuk konkrétan ilyen dolgok is történtek, ami a könyvben le van írva. Olvastam nagyon sokat. Hát én nyitott szemmel járok így a világban. Tehát, és tudod, ez úgy van, hogy amikor elkezdesz írni egy könyvet, és van 3-4 témád, ami ebben benne van, akkor a világ az hirtelen olyan lesz, mint hogyha minden azt segítené, hogy te megírd ezt a könyvet. Hogy minden téma valahogy mindent be tudsz csatornázni. Ez egy csodálatos dolog. És egyszerűen megtalálod, hogy jaj, ez a mondat, ezt elviszem, és ezt beteszem majd oda. És ez pont jó lesz ott nekem. Tehát, hogy ilyenek, ugye ezek nagyon működnek. Ezek nagyon működnek így. Amúgy pedig, hát vannak benne ilyen személyes dolgok. Tehát mondjuk... nem tudom, benne van, hogy Beatlist és Cseh Tamást hallgatnak Veráék gyerekkorukban, amikor ugye mit tudom, mennek a tengerre. Hát mi is Beatlist meg Cseh Tamást hallgattunk. És akkor ott volt bennem, hogy most írjak mást, csak azért, hogy ne az legyen, hogy ezt mi is csináltuk így, és mi is pont Cseh Tamást és Beatlist. De hát ugye, ahogy mondtad, hogy közben pedig ezek annyira... Ez annyira egy, nem tudom, a 80-as évek, vagy nek egy ilyen jellemző családi mintája. Tehát voltak családok, akik, nem tudom, LGT-t hallgattak, voltak, akik az Omegát, és voltak, akik a Beatles meg a Cseh Tamás. Tehát, és az emberek akkor már fogják tudni, hogy akkor ez milyen típusú család. Ez olyan, mint az én fiatalkoromban, most az ilyen hülyén hangzik, de mondjuk úgy, hogy gimiskolomban volt, aki Pálc, vagy a Kispelt hallgatott, meg a Puff volt, tehát a pálcai fiúkat. És akkor azt úgy lehetett tudni, hogy ki milyen. Most volt, aki mind a kettőt, persze, csak hogy tudod, így ezek ilyen attribútumok lényegében. Ilyen ismertető jegyek.
Igen, szerintem az tök jellemző, hogy íróként is, meg akármilyen alkotó emberként is nem történetekkel, hanem érzésekkel dolgozol általában, amihez a történet az csak egy kapu.
Ez teljesen így van. Teljesen így van, és ami még nagyon fontos nekem, mint írónak, hogy ehhez egy megfelelő nyelvet találjak. Tehát a történet az egy dolog. Azt tudom mondani, hogy az érzések is csak egy dolog. A legfontosabb az, hogy milyen nyelv van, hogy van megírva, milyen hangot, milyen elbeszélői hangot talál ehhez az ember. Mert ezek a legfontosabb dolgok. Mert lehet az, hogy hú, hát nagyon izgalmas a cselekmény, meg tényleg ilyen fordulatos, meg minden, de hát olyan stílusban van megírva, hogy ez mondjuk számomra olvashatatlan. És ugye van az, amikor azt érzi az ember, hogy megkérdezik, hogy és miről szól a könyv, és azt mondja, hogy fogalmam sincs, de baromi jó. Olvasd el. De hát mi történik benne? Nem tudom. Hanem a világ, az élet történik. Tehát, hogy ez nagyon fontos volt, hogy megtaláljam a megfelelő nyelvet, ezt sokat kísérleteztem, és ugye Vera is egy olyan szereplő, vagy én egy olyan szereplővé tettem őt, egy olyan alkattá, aki állandóan megkérdőjelezi a szavakat, tehát ezeket a nyelvi automatizmusokat, hogy kimondunk dolgok, akár most egy ilyet is, hogy amikor ott a drogos kalandok vannak, ugye bejönnek új szavak a szótárába. Tehát, hogy ugye azokra úgy rákérdez. Akkor nagyon erőteljesen a bírósági tárgyaláson. Nem véletlenül tettem bele jogi szövegeket, hogy különböző nyelvi regisztereken keresztül érezzük ennek a történetnek az összetettségét, vagy éppen egy könyörgő imát. Hogy milyen más a nyelvezete, milyen más szavakat használ. És ugye erre a Vera folyamatosan így rákérdez ebben a könyvben. Ezek mind hozzátartoznak ahhoz, hogy szóval a történet az nem elég, a cselekmény az nem elég.
Szerintem nekem nagyon tetszett a nyelvezete is, ami onnan látszik, hogy én például iszonyatosan átéreztem bármit érzett Vera. Tehát, hogy engem nagyon magával ragadtak az érzelmek benne, ami szerintem egy nagyon jó tulajdonsága egy könyvnek nyelvileg. Mert ezt nyelven lehet megoldani, bármennyire erős a történet, hogyha nem megfelelő szavakkal van kifejezve, akkor nem igazán lehet átérezni. És ezért érdekel, hogy neked íróként mennyire volt meghatározó Vera hangulata, hogy mennyire ragadt rád át Vera hangulata, vagy mennyire ragadt Verára át a te hangulatod?
Hát erre azt tudom mondani, hogy egy borzasztó nagyfokú rugalmasság kell. Azt hiszem, ez most kicsit ilyen nagy kijelentésnek tűnik, de azt hiszem, hogy maga ahhoz, hogy írjon az ember. Tehát, hogy én ezt úgy is kezdem, most kicsit messzebbről indítok. Tehát, hogy egyrészt, hogy ne legyenek megrőzöttségeink, vagy legalábbis nekem nem lehettek megrőzöttségeim, mert akkor ez a könyv nem készült volna el. Tehát rugalmasnak kellett lennem abban, hogy hol írok. Teljesen mindegy. Tehát nincs ilyen, hogy hol írok, hogy én csak az íróasztalonnál tudok, én csak itt, tök mindegy, legyen. Ha nincs laptop, akkor a telefonom. Ha nincs telefonom, akkor papírra. Akkor az idő, hogy ha van fél órám, akkor leülök, és nem várom az ihletet, hogy jaj, most majd a nem tudom, nem csókolt meg a múzsa, nem tudok írni, szóval hát ezt így abszolút, ezt így el kellett tenni. És a rugalmasság, azért mondtam, hogy kicsit messziről indítottam, de hogy ide akartam kiukadni, hogy egyszerűen ahhoz is kellett rugalmasság, hogy viszont amikor leül az ember, akkor gyorsan, mert tényleg van, hogy csak fél órám volt, vagy háromnegyed, vagy egy óra, át kellett bennem azt a hangulatot. Tehát, hogy Vera fejébe kellett lennem, és éppen ott, ahol éppen tart ő. Mert ahogy a könyvben van, én is tulajdonképpen kronológikusan írtam a szövegeket, tehát lineárisan mentem. Volt azért egy-két kivétel, de nagy átlagban. És ezért mondom, hogy ehhez kell egyfajta ilyen nagyfokú rugalmasság, hogy te itt vagy Halász Ritaként, éled az életedet, múzeumban éppen nem tudom megvan, hogy mit kell megcsinálnod, viszed a gyerekeket az iskolába, vagy bármi, tanítok, és egyszer csak ugye egy teljesen más élethelyzetbe kerülök, hogy ott vagyok egy bántalmazott nőként. És ez nagyon fontos volt, és ahogy át kellett lényegülnöm gyorsan, és úgy kellett írnom a történetet, nem szabadott benne maradnom. Tehát ugye az nem lett volna jó, hogyha ebben az állapotban benne maradok. Tehát egyszerűen, hogyha amikor befejeztem a szöveget, akkor felálltam a gépelővel, és tudtam, hogy most akkor újra én vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ez mindig sikerült, de legalábbis ezt szerettem volna, de nem érzelmileg maradtam benne, hanem sokkal inkább az volt a nehéz, hogy ment a fejemben a történet, és hogy mit tudom én, kellett volna csinálnom egy munkahelyi dolgot, és akkor az volt a fejemben, hogy te jó ég, az a mondat, azt ki kell cserélnem, hát az ott nem lesz jó. Vagy hogy úristen, az kicsit olyan közhelyes, vagy esetleg, ja, ez olyan hát, nyálas, az nem lesz úgy, az át kell fogalmaznom. Tehát inkább az volt a nehéz, hogy ezeket a határokat megjelöljem magamnak, hogy amikor a családi vacsorán vagyunk, és mint tudom én, anyukám meséli a sztoriait, akkor rá tudjak igazán figyelni, és nem az, hogy én pörgetem magamban, hogy és akkor mi is legyen ott, mi történjen, nem jó. Szóval ez volt a nehéz. Érzelmileg talán hát bementem a bírósági épületbe, és azért ott egy hangulat. Tehát az ott ez egy nagyon érdekes világ, és azt tudom, hogy arra úgy felkészültem lelkiekben, hogy igen, hogy ott úgy történnek dolgok. Láttam megbilincselt, leszedált rabot. Szóval, hogy ott azért egy ilyen, az nem egy mindennapi helyzet volt.
Kicsit más téma. Neked ilyen bolond időkben milyen érzés volt elsőködetes szerzőnek lenni?
Ezt nagyon örülök, hogy megkérdezitek, köszönöm. Mert hogy ez egy olyan érdekes helyzet, amiben most vagyunk, és hogy tulajdonképpen ugye abból a szempontból nem tudom rendesen a választ, mert hogy nem tudom, hogy milyen nem bolond időben elsőködetes lenni, mert hogy ez tényleg az első kötetesség, ugye ez egy egyszeri dolog. Úgyhogy ilyen praktikus dolgokat tudok mesélni, hogy én februárban lettem készen a kézirattal, és februárban bár voltak hírek, de abszolút elképzelhetetlen volt még akkor, hogy ez minket ez érintse. Vagy hát nekem elképzelhetetlen volt, biztos voltak olyan emberek, akik már sokkal jobban átlátták ezt az egész helyzetet. És én úgy terveztem, hogy majd tavasszal ugye a szerkesztés jön, és akár hogy megjelenhet ez októberben. És amikor beütött a krach, akkor minden felborult. És én 3 hónapig nem is tudtam ezzel foglalkozni. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez jövő tavasszal, vagy jövőre fog menni. Olyan távolinak tűnt, nem csak az, hogy én leüljek, és a szöveggel alaposan szerkesztői, és a szerkesztővel együtt foglalkozunk vele, hanem az, hogy most így egyáltalán könyvel, tehát, hogy így felborul a világ, minden más. Ugye tényleg az életünk nagyon megváltozott, és nagyon nekünk nagyon nehéz volt, mint ahogy szerintem nagyon sok ilyen iskolás gyerekek szülőinek ez egy ilyen megpróbáltatás volt az online oktatással. Ez persze némileg, hát viccesen is el lehet mondani a különböző szituációkat, de azért akkor megterhelőek voltak. És amikor a kiadó azt mondta, hogy ez a könyv megjelenhetne októberben, akkor az elején azt gondoltam, hogy nem fog menni. De egyszerűen ez nem fog menni, meg októberben, meg egyáltalán mi lesz a világban, meg kit érdekelnek majd a könyvek, vagy hát ki fog olvasni, meg... De hát ez nem így van. Tehát igazából ugye az ember, mondjuk mondtam én is ilyet, de aztán ezt tudtam, hogy ez nem így működik, mert ha megnézed a világtörténelmet, akkor mindig voltak. Tehát mindig voltak írók, mindig vannak könyvek, tehát ez nem ilyen. És akkor viszont annak az ígérete, hogy ez megjelenhet októberben, hogy ez egy biztos pont, hogy végre ebben a bizonytalanságban, ami körülvet minket, ebben a pár hónapban, lehetne egy biztos pont, az viszont egy olyan ígéret volt, annyira felvillanyozott, hogy hogy végül azt mondtam, hogy ne szórakozzunk itt az önsajnálatban, hanem hogy igenis, akkor neki látunk. És megjelent, és annak nagyon-nagyon örülök, mert ugye tényleg utána is ilyen bizonytalanság volt, hogy mi legyen a könyv, tehát hogy lesz-e könyvbemutató, nem lesz könyvbemutató, hol lesz könyvbemutató, online lesz, offline lesz, és végül ennek a könyvnek lett a offline, tehát rendes élő bemutatója a Margó Fesztiválon, és ez egy nagyon, nagyon nagy élmény volt, egy nagyon nagy boldogság, egy végtelen hála. Tehát azt éreztem, hogy itt nagyon, nagyon, nagyon jó nekem. Úgyhogy nem tudom, hogy amúgy milyen lett volna. Valószínű, hogy lett volna több is, most csak ez az egy könyvbemutató lehet. Ugye már beszéltem barátaimmal, akik, vagy ismerőseimmel, akik mondták, hogy esetleg majd lehet Szegedre, vagy Pécsre menni. Ez lehet, hogy ha nem lenne ez a helyzet, akkor ez már megtörtént volna. Tehát, hogy ezt így el tudom képzelni, meg amit el tudok képzelni, akkor ölelkeztünk volna, és örömködtünk volna, így meg egy kicsit ilyen a bemutató után mindenki megtartotta a tisztes távolságot, ugye nem volt nagy összeborulás. De ettől függetlenül én azt érzem, hogy egy kicsit talán még szerencsés is abból a szempontból, hogy azt érzem, hogy figyelem van a könyvön. Tehát, hogy tényleg a kiadótól is érzem a médiát, tehát, hogy tényleg így sokan kerestek meg interjúval. És hát a legnagyobb dolog meg az, hogy azt el tudom mondani, hogy hamarosan kijön a nyomdából a második kiadás. Úgyhogy ez meg egy ilyen csodálatos dolog, nagyon-nagyon örültem. Nem tudom, hogy milyen lenne, hogyha nem lenne ilyen őrület körülöttünk, de van, és úgy látszik, hogy a könyv szóval így is veszik, és így is olvassák, és ezért végtelen hálás vagyok.
És szerintem egy ilyen nagyon pozitív dologgal le is zárhatjuk az epizódot, mert ennél boldogabban nehezen fejezhetjük be. Én mindenkinek ajánlom a könyvet, amúgy karantén ide vagy oda.
Igen, most jó olvasni, ugye ezt mondják, hogy tényleg
igen.
Itthon vagyunk, begúgózunk. Hozzáteszem, hogy mondjuk a tavaszi karantén alatt egyetlen egy könyvet sikerült elolvasnom. Tehát, hogy azért az egy másik helyzet volt, azt hiszem. Azt is azért olvastam el, mert egy könyvklubot csinálunk ilyen baráti társasággal, és akkor rávettem magam, hogy akkor én is ott legyek velük, és elolvassam a könyvet. De azért nem olyan egyszerű ez. De most talán már mindenki jobban hozzászokott ehhez a mostani helyzethez, és már nem az van, mint tavasszal már. És talán tényleg azt tudom mondani, hogy a könyvek azok most fontos szereplői lesznek az életünknek.
Nekem abszolút, és hozzáteszem, hogy ugye elkönyvben is meg lehet kapni a könyvedet.
Így van.
Szóval még csak boltba se kell menni, még csak egy könyvet se kell kézbe venni hozzá. Szóval minden adott.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm a meghívást.
Az epizódot a Jelenkor Kiadó támogatta.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.